A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert minden áldott nap eléd léphetünk, mert minden áldott nap áldottá lehet a te jelenlétettől. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhettünk most is hozzád. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami a szívünkben és a lelkünkben van, és találkozásra várunk. Várjuk, hogy te formálj, te igazíts, áldj meg bennünket. Szentlélek Isten, arra kérünk téged, hogy a te szavad igéd legyen az élet beszédévé, mi bennünk, mi közöttünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a János evangélium a 3. részéből, a 14. verstől a 17. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kellett az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Ki üdvözül, és az-e az Istennek az akarata, hogy mindenki üdvösségre jusson. A Biblia órán mostanában többször-többször előkerülő kérdés volt ez, és valamiképpen többször belebotlottunk ebbe a kérdéskörbe, és csütörtökön, az elmúlt csütörtökön a nagy fin újra előkerült, most már egy másik korosztály számára az üdvösség kérdése, izgatta a jelenlévő ifjúsági tagokat, hogy hogy is van ez, mi az az üdvösség, illetve, hogy mindenki üdvözül el, vagy mi ennek a feltétele, és hogy is működik ez. Nagyon jól tudjuk, hogy az advent azzal a gyönyörűséges karácsonyi örömhírrel ér véget, hogy Betlehem mezején az angyalok hirdetik, hogy üdvözítő, megtartó született néktek. Ezzel a nagy örömhírrel indul Jézus életének a története, és így várjuk, és így készülünk mi is a karácsonyra. Üdvösség tulajdonképpen alapfogalom mindannyiunknak a Krisztus követésben, alapfogalom a kereszténységben és a Krisztus követésben, de mit is ért alatta az ige? Mi is ez? Használjuk. Nagyon sokat használjuk, és beszélünk róla, és gondolkodunk róla, de mit is értünk alatta? Tulajdonképpen mit jelent ez, hogy üdvözítő született nekünk? És mi az üdvösség feltétele? Mit tanít erről az ige? Az üdvösség a mi fogalmaink, és a mi elgondolásaink, és a mi elképzeléseink szerint valami, ami nagyon jó nekünk. Valami, ami óriási kincset jelent az életünk számára, valami, olyanféle jó állapot, amit egyedül az élő Isten adhat nekünk, amit egyedül Isten közelében kaphatunk. Az üdvösség a mi elgondolásaink és érzéseink szerint valami, ami majd a halálunk után lesz aktuális igazán. Majd akkor, ha becsukjuk a szemünket, akkor lesz teljes, és akkor lesz igazán aktuális, hogy hogyan tovább az élet után. Az üdvösség számunkra azt is jelenti, vagy így is gondolunk rá, hogy erre a nagy találkozásra, ami odaát vár bennünket, és ami kikerülhetetlenül eljön mindahányunk életében, ebből szeretnénk győztesen kikerülni, szeretnénk, hogyha jó lenne ez a találkozás, ha életet hozna, örömet hozna, és folytatódna az életünk boldogsága. És egy kicsit úgy is gondolunk a saját életünkre, hogy már most némi ízelítőt kapunk ebből, már most lehetséges nekünk az Istenhez tartozás, az Úrhoz tartozásnak valamiféle örömállapotát, jó állapotát átélni. Az üdvösség tehát jó állapot, az Isten közelségének öröme, az örökké tartó élet reménységét jelenti, egy olyan lélekben, másféle létezésben átélt helyzet, ami az életünkben örökös örömöt jelent. Jobb azt mondja, sok-sok szenvedések között és a saját élete végére gondolva, mi vár ő rá, ő így fogalmaz, testem nélkül látom meg az Istent, én látom meg magamnak, ezzel a szemeimmel, nem más. És ez az Isten látás öröme, ez az üdvesség, az Isten látás, az Úrral való találkozás öröme, az, amit mi üdvesség vagy örök élet alatt szoktunk gondolni, és amit az ige tanít nekünk. Olyanféle állapot, amikor nincsen többet semmi, ami elsodorna az élő Istentől, nincs többet semmi olyan történés, és nincs olyan állapot, ami kiszakítana az Úr közelségéből, vagy ami tönkre tenné a kapcsolatainkat, akár az egymással valót, akár pedig az Úristennel való kapcsolatot. Az örök zavartalan harmónia, az örök zavartalan békesség helye, ideje, állapota, ezt értjük nagyjából üdvösség alatt. Mindahányunknak szíve vágya elérni ezt az ágyott állapotot. Mindahányunknak. Azoknak is, akik nem tudnak az Úristenről, és nem akarnak hinni ő benne, és nem akarnak hozzátartozni. Valahogy a szívük mélyén mégis ez munkál, szeretnének örökké élni, szeretnének boldogan élni és meghalni. Boldogok szeretnénk lenni, és ebben nincs megalkuvás, nincs kivétel, mindahányan így szeretnénk élni az életünket. Nincs alkú, én hadd legyek boldog. Ez a cél vezérel bennünket, és mindahányunk számára ez az egyik legfontosabb elvárás, vagy vágyakozás az élete során. Mit mond nekünk az üdvösségről a János evangéliumának ez a sora, vagy ezek a versei, amit itt hallottunk? Nagyon jól tudjuk, hogy János 3.16-ot úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így is szokták ezt nevezni, hogy evangélium az evangéliumban, vagy az egész keresztény tanításnak dióhéjban való összefoglalása, evangélium dióhéjban. Abszolút tömören benne van az egész Krisztus követésnek a lényege, Jézus kijelentésében, tényleg minden benne van ebben a mondatban, amiben az egész hitünk, minden elvárásunk és minden élményünk beletartozik. Mit is mond a Biblia az üdvösségről, hogyan definiálja, hogyan határozza meg az üdvösség szót? Az a szó, amit erre használ a görög nyelv, az azt jelenti, hogy veszélyhelyzetben megmenteni valakit, életveszélyes helyzetből kihúzni valakit, megszabadítani veszélyeztetettségéből, megmenteni egy olyan életveszélyes helyzetben, amikor semmiféle reménye és semmiféle kiútja nincsen. És ez azt jelenti, hogy az üdvösség Isten közbelépése, Isten cselekvése a bajba jutott, a kétségbeejtő helyzetbe, az életveszélyes helyzetbe sodródott emberért. Az Úr cselekvése mindenekelőtt az emberért. Isten közbelépése az ember megmentéséért és az ember szabadításáért. Ez azt jelenti, hogy nem egy hittan tudás pusztán, nem egy dogmatikai alapfogalom, hogy mi az az üdvösség, hanem történés, cselekvés. Az Úr cselekvése, Isten mozdulata, az Úr megmentő szeretetének akciója, az emberért, értünk, a bajba jutottakért, az olykor és nagyon gyakran életveszélyes helyzetekbe sodródottakért. Az Ószövetség teli van ilyen tapasztalásokkal, és egy csomó-csomó vallomást, történetet olvasunk erről, hogy Isten népe hogyan jut saját maga elesettsége, bűne, elveszettsége folytán életveszélyes helyzetekbe, hogyan figyelmezteti sokszor az Úr, és végül hogyan menti meg, hogyan szabadítja meg olykor nagyon elesett, nagyon eltévedt helyzeteiből és állapotaiból. És ez mindenek előtt azt üzeni nekünk, hogy az élő Isten nem kívülről és föntről nézi az ember sorsát. Nem idegen tőlünk a mi atyánk. Az életünkben résztvevő Istenünk van, akinek nagyon nem mindegy, mi történik az övéivel. Akinek rálátása van, szeme van, mindenféle bajba jutottságra, mindenféle elesettségére. Nem kívülálló, várakozó a sorsunkban, hanem rád, meg rám figyelő Úr, aki látja az élet elesettségeit, látja azokat a nyomorúságokat, azokat a szenvednivalókat, amit ki-ki hordoz az életében, és közbelép az ember javáért, a mi javunkért, akcióba kezd, azért, hogy megmentsen bennünket, hogy talpra állítson. Az övéi őt keresik, akkor ő hozzáfordul. Ha az övéi ő utána kiáltanak, a legnagyobb mélységben, bűneik súlya alatt is, meghallgatja az Úr, megszabadítja és megmenti az Úr az övéit, közbelép az emberért. Így lépett közbe Izraelért, amikor az egyiptomi rabszolgaságból kellett megmenteni és kiszabadítani, de így lépett közbe az Úr Jézus születésével, az emberiség történetébe, a mi történetünkbe. Így lépett közbe a legnagyobb elesettségünk, a megsemmisülés, a halál, mint az élet elvesztésének legtragikusabb állapotában, így lépett be Jézus, hozva feltámadást, hozva örök életet, hozva a bűneinknek bocsánatát, örök irgalmával és örök szeretetével. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mi az Úr része a mi üdvösségünkben? Hogy is van ez? Istennek van egy sajátos emberképe. Az élő Istennek van egy képe arról, látja valahogy az embert, és ez az emberkép azt mutatja meg nekünk, hogy Isten milyennek látja az ember állapotát. Milyennek is lát? Milyennek lát bennünket az élő Isten? Mi gyártunk elgondolásokat arról, hogy milyen az élő Isten, s ki ő? De egyszer nézzünk azzal szembe, hogy ő milyennek lát bennünket, és milyen emberképe van az élő Istennek. Jézus szavaiból, ami itt a János 3-ban elhangzik, de nem csak ebben, Isten az embert elveszettnek látja. Elveszettnek. Olyannak, aki elsodródott az atya közeléből, kitépte a kezét a szülői szeretetből, óvásból, elveszettnek, aki kiszakadt az Úr kezéből, elveszettnek lát, aki tönkretette a tulajdon életét, és olykor tönkretette mások életét is. És minden, ami elveszett, nincs a helyén. Kiszolgáltatott sodródásban, kallódásban él. Semmi sem működik a teremtési rendnek megfelelően, Isten céljainak megfelelően. Önsebző és sebző életet élünk, mert minden széttört a bűnesettel az életünkben és a kezünkben. Ez az Isten látása rólunk. Ez Jézus látása és véleménye rólunk az emberről. Minden, ami töredezett, minden, ami sérült, csordba, sért önmagunkat, fölsértheti a mi kezünket, életünket, és fölsértheti mindazokét, akikkel együtt éljük az életünket. Sebző és önsebző állapot. És ebből az elveszettségéből nem tudunk kilépni. Nincs a hatalmunkban. Egyfajta kényszerpálya, amin újra meg újra vergődünk, végigjárjuk, hiába mond mást az agyunk, s hiába súg mást a lelkünk, újra meg újra elzuhanunk benne, újra meg újra ezt az utat lépjük meg, és ezen az úton járjuk az életünket. Ez az elveszettség a bűn kényszerpályája. A bűn kényszerít, az Istentől való elsodródás ereje szakít el újra meg újra az élő Istentől. Az Úr azonban együtt érez az elveszett emberrel. Olyan Istenünk van, aki együtt érez, látja ezt tisztán és világosan, ami elveszett, sebesült és sebző életünket, pontosan tudja azokat a sötétségeket és félelmeket és bajokat, amik között éljük az életünket. De, mert együttérző Isten, miközben tökéletesen és tisztán lát, éppen ezért az ágról szakadt gyermekeihez lép. Épp ezért keres, mert látja a mozatosságainkat, a sebesüléseinket, az összetörtségünket, szakadt testünket és szakadt lelkünket. Lát olyannak, amilyenek vagyunk. Épp ezért keres. mint gyengéd édesapa vagy édesanya, mint kedves szülő, épp ezért keres bennünket, épp ezért szeretne belépni a mi világunkba, mert fáj neki a mi elveszettségünk. Mert ennyire nem mindegy neki, mi történik velünk. Ez az együttérző, ránk nyitott és ránk érzékeny szeretet, ez testesült meg Jézus Krisztusban. Ez jött el erre a földre. Ez jelent meg karácsonykor, ez született meg Betlehemben. Jézus belépése az embervilágba az élet árnyékos oldalán történt. Nem véletlen, hogy Jézus nem a gazdagok közé, nem valami pompás helyen született, hanem a legszegényebbek között, az emberi nyomorúságok között. Jézus belépése az embervilágba éppen a sötétségben ülők várakozásaiba való megérkezést jelentette. A magukban didergő, a magukban vacogó ember mellé, tehát hozzád és hozzám, lép az Úr, mert jól ismeri a sötétség kiszolgáltatottságát, mert jól ismeri ezt a vacogó félelmet, ami ott lapul, és ami elrejtést keres, védelmet keres, szüntelen. És vagy talál, vagy nem, amíg az Úrra rá nem talál, nem talál igazán. Jézus tehát belépett, hogy társunk lehessen, mert szeme volt az ember szenvedésére, bajára. Mert meghallotta a hangtalan jajkiáltást, megértette a szégyeneket, és a szégyenkező embert. Ember közelbe jött, hogy a megbélyegzettek bélyegeit eltörölje, hogy az állapotuk, betegségük, életvezetésük miatt kitaszítottak mellett megjelenjen az örömhír, hogy szabadítást hozzon, hogy kegyelmet hozzon Ádám árvaira és maradékaira. Mikor döntötte el ezt az Isten, hogy így lesz? Úgy szerette Isten ezt a világot. Az az ige, ami itt található a görög nyelvben, azt jelenti, hogy egyszer már született egy döntés, és folyamatosan történik a döntés értelmében való akció. Ugye értjük? Tehát az Úristen egyszer hozott egy döntést. Ember, látom, milyen vagy. Jövök hozzád. Fölemelni szeretnélek. És ennek nincs vége. Folyamatosan történik az élő Isten szeretete. Míg a világ. Addig az ő kitárt karja egyfolytában vár, és addig ő föl szeretne emelni, föl szeretne magához emelni, és szeretné az életünket megmenteni. Mi az üdvösség? Isten szeretet akciója. Folyamatos akció. Folyamatos cselekvés. Érted meg, értem, mindhányunkért. És ez azt jelenti, hogy nem vagy egyedül a bajodban. Van valaki, aki figyel rád. Van valaki, aki jön hozzád. Van valaki, aki kezét nyújtja, mert látja, miben vagyunk és milyen életet élünk. Ebben a világban, amelyet úgy szeretett az Isten, ott vagy te, ott vagyok én, és ott vannak, akiket utálunk. Ők is ott vannak. Mert hogy úgy szerette Isten ezt a világot, az egészet, és szereti folyamatosan, hogy elküldte az ő egyszülött fiát érte. És ez azt jelenti, hogy mi kellünk. Kell ez a világ az élő Istennek. És mi kellünk a mi atyánknak. Igényel bennünket, és szeretne hozzánk tartozni. Ez az ő akciója. Ez az Isten története az emberrel. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez pedig az ember része a saját üdvösségében, az ember feladata, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hinni pedig, nagyon jól tudjuk, nem csak egy elméleti ismeretet jelent, nem valamiféle dolognak, tényleg az elismerése és tudása, hogy volt egyszer egy Krisztus, aztán élt, meghalt, feltámadt. Többről van szó. Hinni azt jelenti, hogy alávetem magam, odaengedem magam ennek a hozzánk közelítő Jézusnak a kezébe, hogy teljesen kiengedem a magam kezéből, ebből a sérültből, törődből, maszatosból, odaengedem magamat az élő Isten kezébe, az Atya, az Úr kezébe, hogy rábízom az életemet az elveszettségeimben, szennyfoltokkal, szakadságokkal, tépettséggel, és így tovább, álmokkal és reményekkel, és boldogságra vágyással elengedem az életem bele az ő kezébe. Rábízom magam, testestül és lelkestül, és mindenestől. Arra az egyetlen egyre bízom magam, aki aktívan szeret, réges-rég döntötte felől, és folyamatosan aktívan mellettünk áll. Aki megszólított, megérintett, talpra állított, meggyógyított, megszabadított az életveszélyeinkből, életre hívott és életre vezetett. És mert ilyennek ismerhettük őt, ezért mondhatjuk, amit Mária is mond majd Gábrielnek. Itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Legyen a te beszéded szerint. Ünnepre készülő testvéreim, tudjuk ezt mi mondani a mi Urunknak? Itt vagyok. Ahogy vagyok. De neked és érted vagyok. Te, aki hozzám jöttél, értem jöttél. Itt vagyok. Átengedem magam neked. Te vezess, te tanácsolj, te adj erőt, te igazgasd a lépteimet, te gondoskodj rólam, és tudom, hogy gondod vagyok születésemtől kezdve. Ezért rád bízom magam. Mi az ember feladata az üdvösségben? Választani. Sötétség és világosság között. Ezt Jézus mondja itt, mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Mi a mi részünk az üdvösségben, ennek a remélt jónak, a jó állapotnak, örökké tartó jónak az elérésében? Dönteni. Maradok a sötétségben, az elsodródásban, az elveszettségben, vagy szeretnék fényre lépni? Szeretném, ha a fény átvilágítana, megvilágítana, utat mutatna, s vezetne az a fény, aki maga Krisztus. Igazodni a világ világosságához, vagy maradni sötét érzések, sötét gondolatok, sötét cselekedetek között. Élet vagy halál. Üdvösség, megérkezés az Atyához, beteljesedés, rábízottság, a hozzátartozás harmóniája vagy öröme, vagy a nélküle való összetörtség. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.